Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai alkalom. Mai alkalomra én készültem egy ilyen kisebb, rövidebb vagy hosszabb, nem tudom, hogy fog sikerülni, de ilyen igei része. Hát én nem vagyok még annyira rutinos és kreatív és rappáns, hogy játékokkal is feldobjam, kicsit színezzem az alkalmat, de megpróbálok majd a következő alkalmakra majd így ebben is előrelépni. De mindenképpen örülök, hogy itt állhatok, és megoszthatom veletek ezt a néhány gondolatot. Hálás vagyok ezért Istennek, hogy segített ebben. A mai alkalommal én a hit témáját közelítettem meg egy bizonyos aspektusból. A Márk 11:22-26 ige hely, ige részen keresztül érintett meg ez a téma, ahogy olvastam egyik nap. Pár hete volt egyébként, hogy ezt olvastam. Akkor így valahogy beindult bennem egy ilyen gondolat lavina, mondhatni. Vagy legalábbis ilyenkor azt érzem, hogy így Isten elindít bennem egy gondolkodást, és elmélyedek benne, és így jönnek a gondolatok, és ezeket próbáltam így összeszedni, és megpróbálom nektek így ezt továbbítani, és remélem, hogy nem feltétlenül a magam erejéből és magam gondolatait mondom el, hanem tényleg azt, amit így Isten akar ezen keresztül mondani nekünk. Hát olvassuk is el így első nekifutásra ezt a helyet. Márk 11:22-t mondtam, ugye? De kicsit előrébbre fogunk nekifutni, egy lendületet vegyünk. Hát igen, hogy így tudjuk, hogy hova tegyük ezt a időben. Itt igazából a idő és a helyszín az igazából a virág vasárnap, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Ez az nap, illetve a rákövetkező másnap zajlik, vagy játszódik ez a igerész. Tehát ott van, hogy a Márk 11:10-nél, vagyis hát Márk 11:12. Tehát ez a virágvasárnap másnapja, és másnap, mikor Betániából kimentek, vala megéhezék. Bocsánat, ez a régi Károli Bibliából van olvasva. Úgyhogy egy kicsit ilyen régies nyelven van, de hogyha gondoljátok, nyugodtan olvassátok a sajátotokba, az biztos mindenkinek emészthetőbb, amihez hozzá van szokva. És beméne Jeruzsálembe, és a, ja nem, ez már 11 volt, 13. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles vala, oda méne, ha talán találna valamit rajta, de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem találna, mert nem vala fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus mondta a fügefának, soha örökké ne egyék róla gyümölcsöt senki, és hallák az ő tanítványai. És Jeruzsálembe érkeznek, és Jézus bemenvén a templomba kezdik kiűzni azokat, akik a templomban árulnak és vásárolnak vala, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felforgatá. És nem engedi vala, hogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül. És tanít valami mondván nékik, Nincsen én megírva, az én házam imádságházának neveztetik minden nép között, ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. És meghallák az írás tudók és a főpapok, és tanakodnak vala, hogy mi módon veszíthetnék előtt, mert félnek vala tőle, mivel hogy az egész sokaság álmélkodik vala az ő tanításán. És mikor beest veledék, kiméne a városból. Reggel pedig, tehát ez már akkor a másnapja, tehát ugye a keddi nap, mondhatjuk így. Reggel pedig, mikor mellette mennének el, látja valahogy a fügefa gyökerestől kiszáradott. És Péter visszaemlékezvén mondané ki, Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradott. És Jézus felelvén mondané ki, legyen hitetek Istenben. Jobban mondva, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj föl és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. És ismét Jeruzsálembe mennének. Itt nem folytatom tovább. Idáig a 26-os versig olvastuk el. Hát ez egy nagyon érdekes történet. Ugye van egy a Mátéban is, meg talán a Lukásban is, nem tudom, de a Mátéban biztosan benne van ez a történet, és ez párhuzamosan ugye ő is leírta, hogy ezt az egészet. Egy kicsit máshogy, ami feltűnt igazából az, hogy de nem feltétlenül ez a lényeg, csak azért érdekességképpen elmondom, hogy itt eltelt egy nap, mire kiszáradt a fügefa, vagyis hát másnap reggel vették észre. A Máté evangéliumában azonnal kiszáradt a fügefa, azt írta Máté. Ez egy ilyen érdekesség. Ezt nem tudom, hogy mitől van, vagy mi a különbség, vagy mitől, vagy hogy hogyan, de nem is ez a lényeg. Ne vesszünk el a részletekben, csak azért mondtam ezt, hogy ez egy ilyen érdekesség. Lehet, hogy ennek is utána lehet nézni, de nem biztos, hogy érdemes. Ami viszont lényeges itt, amit Jézus mondott a Péternek, illetve a tanítványoknak is. És ez lett a címe is ennek a mai tanításnak, hogy legyen hitetek Istenben. Ez a... Tizenegy-huszonkettőnek. Legyen hitetek Istenben. Én ezt így olvasnám, de mondjuk lehet máshogy is olvasni. Hova tegyük a hangsúlyt? Legyen hitetek Istenben. Vagy legyen hitetek Istenben. Ugye? Nem mindegy, hogy hova teszük a hangsúlyt. Ha így nézzük, akkor igazából ez... Ha így nézzük, akkor tovább lépek. Akkor... Ez mindenkinek szól, azoknak is szól ez a parancs, vagy utasítás, akik még nem fogadták be Istent az életükbe, tehát nekik úgy mondanám, hogy legyen hitetek Istenben. És akik meg már befogadták, de még nem tudják a hitüket jól használni, azoknak azt mondanám, hogy legyen hitetek Istenben. Talán így mondanám. Lépjünk tovább. Akkor egy kicsit így gondolkozzunk együtt, arra hívlak benneteket, a játék helyett, vagy nem tudom, vagy akár játékképpen. Kérdéseket teszek fel, és akkor próbáljuk megválaszolni együtt, vagyis hát kíváncsi vagyok, hogy ti mire jut, vagy bennetek mi van erre a kérdésre éppen így kapásból, mi az, ami beugrik. És akkor utána megnézzük, hogy én miket írtam össze, aztán lehet, hogy lesz benne átfedés, az is lehet, hogy nem, majd kiderül. Tehát miért higgyünk Istenben? Ez a kérdés. Van bennetek valami gondolat ezzel kapcsolatban? Vagy válasz? Vagy mi az, ami beugrik nektek így elsőre, hogy miért higgyünk Istenben? Ő a főnök, igen. Ő az élet.
Mert megbízható.
Mert megbízható? Igen. Tessék. Példabeszédekben mondja egyik részben, egyik helyen, hogy az ostoba azt mondja, hogy nincs Isten. Lányok? Hűséges? Igen, ő hűséges. Valaki még? Még itt. Igen? Jézus mondta, hogy higgyünk Istenben. Hogy mondod? Hogy meg ne szívjuk a végén ezzel. Kicsit így kisipolós, de hogy nehogy pórul járjunk a végén. Igen. Jó, oké. Hát akkor nézzük meg, hogy én miket írtam föl. Én azt írtam föl, hogy mert hitáltal tudunk hozzá kapcsolódni, kapcsolatban szeretne lenni velünk Isten, ő szeret minket, szeretné, ha jól lennénk, és jó életünk lenne. Nem jó hátteret raktam, mert már itt inkább ide jövök. Kicsit közelebb. Tehát szeretne minket használni, hogy az országa terjedhessen, és mindenhova gyógyulást, helyreállást és szabadulást hozhasson, hogy hozzon. Szeretne az áldásaiban részesíteni minket. Ő az élők istene, az élet ura. Nélküle semmi, senki sem létezne. Ő a szíveket vizsgálja, és a hitet keresi a földön. Ez a visszacsatolás arra, hogy nehogy póruljáljunk. Tehát ez most itt nem látszik, úgyhogy majd legközelebb majd valahogy belekalkulálom itt a fényviszonyokat. Lépjünk tovább. Következő kérdés, hogy akkor most egy kicsit ezt a mondatot így tovább boncoljuk, hogy kicsoda Isten? Szerintetek mi erre a kérdésre a válasz, hogy kicsoda Isten? Lehet megint bedobálni így a közösbe, aztán majd megnézzük, hogy tessék, örökkévaló, igen, teremtő, megváltó, hogy atya? Atya? Zoomon is lehet. Nyugodtan, ha van valakinek. Nyugodtan osszátok. Jézus, igen. Mindenség ura. Nagyon jó, egyébként ez mind tökéletes jó válasz. Szerintem legalábbis. Hogy vagyok, igen. Szerintem akkor nézzük meg, hogy én miket írtam föl, de ebben szerintem sok átfedés van. Én is írtam egyből, hogy teremtő, mindenható, mindenség ura, élet és halál ura, vagyok, szellem, ítélő bíró, királyok király. Egyébként lehet, hogy van olyan, amit nem biztos, hogy egyet tudtok velem érteni, de bennem ezek jöttek fel. Királyok királya, uraknak ura, seregek ura, megtartó, oltalmazó, egyedül jó és igaz, szent, tökéletes, békesség fejedelme, csodálatos tanácsos, bölcsesség forrása, három személyben egy. Rengeteg van még, amit mondhatnánk róla, de szerintem ez eléggé bőséges, úgymond szerintem. Úgyhogy miért higgyünk Istenben? Volt az előtte való kérdés, most az, hogy kicsoda Isten. Ugye? Akkor kérdés, további kérdés, hogy mi a hit? Na mondjuk erre egy elég konkrét választ lehet adni itt a Bibliában. Én a zsidók levelében, a zsidókhoz írt levélben találtam a 11. rész első három verse. Itt most a revidált Károliból hoztam, vagy vettem ki a fordítást. A hit pedig a reménylett dolgoknak a valósága, ott egy kicsit megvastagítottam a reménylettet, meg a valóságot, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, meg a nem látottat és a meggyőződést vastagítottam meg. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek, itt a jó bizonyságot emeltem ki. Hit által értjük meg, a megértjük, értjük meg, kivastagítottam, hogy a világ Isten, hogy a világ Isten beszéde által teremtett, Isten beszédét kivastagítottam, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Tehát ezt is kivastagítottam, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Na most kommentár nélkül még egyszer felolvasom. A hit pedig a remélet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez így érthető eddig? Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Gondolom ez is érthető. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Ez így tiszta mindenkinek? Igen? Köszi a kérdést. Jó bizonyságot szereztek. Ezen gondolkodtam én is, hogy most ez hogy mit jelent. Én ezt úgy értelmeztem, hogy amikor ők hittek Istenben, akkor megbizonyosodtak róla, hogy érdemes volt hinni benne. Mert beigazolódott az, hogy a hitük alapja Isten, akiben hittek, ő jót tett velük, és hogy érdemes volt hinni benne. Én ezt így értelmeztem, de lehet, hogy máshogy is lehet értelmezni. Tehát, hogy a bizonyságok fellege vesz minket körül, az valamelyik másik ige helyen van. De hogy itt majd később lesz róla szó, hogy miért van jelentőség a bizonyságoknak, de ezt ugye mi is a oldalon, a web oldalunkon közé teszünk bizonyságokat, azért, hogy mások hite épülhessen, mások hitét építsük ezáltal is. Meg a magunkét is szerintem. Mert ha van saját bizonyságunk, akkor a mi hitünk is épül. És a másoké, amit megosztunk, de ezt belemegyünk majd nem sokára. Honnan van a hit? Na. Hát a gondoljátok ezt is most akkor egy kicsit így együtt. Eldöntjük? Eldöntjük. Az jó. Az jó. Isten? Isten beszédéből. Igen? Hallásból. Jánikő? A Bibliából? Bibliából. Aha. Nagyon jó. Szerintem ezek jó válaszok voltak mind. Én azt írtam fel, hogy a Róma 10:17-ben találtam ezt, hogy azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Azt a új szövetségből pedig kivettem a görög megfelelő, vagy a görög eredetit, vagy nem is tudom pontosan, annyira nem tudom az új szövetségben, hogy a görög nyelv az melyik forrásból származik. Ennek nem annyira néztem utána, de itt a újszövetség.hu-n az van, ez nem a reklámhelye, ez csak egy ilyen forrás, hogy következésképpen, ez így szavanként van végigfordítva, a lényeg ott van a legvégén, hogy a Krisztus beszéde, Isten igéje helyett Krisztus beszédét írja a görögbe. A Károli, a revidált Károliba Isten igéje van, Krisztus beszéde van a görög fordítás szerint. Ez egyébként ekvivalens szerintem, mert Jézus is Isten, és a beszéde az meg gyakorlatilag az igék, amiket mi a szívünkbe fogadunk. Ez az egyik forrás, hogy honnan van a hit. Tehát Isten igéjéből, Isten igéje által, és hallásból van, tehát hogyha halljuk Isten igéjét. A másik, hogy az pedig a zsidók 12:2-ből van egy idézet. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Itt a revidált Károli azt írja, hogy kivastagítottam, hogy fejedelmére nézzünk a hitnek fejedelmére. Aztán ugye ez más fordításban, és hát itt a, nem is tudom, ott a mit én olvasok Bibliát, ez a régi Károli, és itt azt szoktam megnézni, hogy ha a King James-re is rákukkantok, hogy ott mi van, mert ott a King James-nél pedig, ha jól tudom, ott a mi az a szó magyarázat, ami ott a szavakat szokták mondani, mi a neve annak? Konkordancia? Strong konkordancia? Na, ott a strong konkordanciába bukkantam rá arra, hogy ez a fejedelem szó, az igazából vezért is jelent, tehát, és az, aki első valamiben, tehát elől van valamiben, úttörő, vagy úgymond megszerzi azt a dolgot, vagy szerez, tehát hogy elsőként éri el, és megszerzi azt a dolgot. És ezért van az, hogy a fejedelem, aki vezér, ő megy elől, és ő az, aki megszerzi ezt a... Tehát, hogy azért tudjuk azt is elfogadni a fordításban, hogy szerző, hogy hitnek szerzője. Tehát, hogy Jézustól van a hit, Istentől, Jézustól van a hit, itt van ez a... De itt a legvégén egy konklúzióba összefoglaltam, hogy honnan van a hit. A hit Istentől van, mint minden, ami abszolút jó, az Istentől van. Menjünk tovább. Mi kell ahhoz, hogy én higgyek Istenben? Erre van valami gondolatotok? Kapásból, amit így bedobnátok. Isten vonzása? Isten vonzása. Aha, ez tök jó. Nagyon jó. Halljam az igét. Halljam, olvassam. Uh-huh. Hm? Döntsek úgy. Döntsek úgy, hogy hiszek. Elhiszem, hogy Isten szava igaz, minden szava igaz. Uh-huh. Bátornak lenni. Aha. Tök jó. Akkor megosztom veletek, hogy én miket írtam fel. Én két oldalról próbáltam ezt így megközelíteni. Az egyik az én oldalam, mert igazából a másik Isten oldala, hogy az ő oldaláról. Azt, amit mondjuk a Györgyi mondott, az Isten oldala, hogy ő vonzza magához. Ugye? Jól értem. A többi meg így kb. A mi oldalunk, hogy az én oldalamról legyek bátor, meg döntsek úgy, meg még mi is volt, ami még elhangzott, mindegy. Az is jó volt, tuti. Hogy halljam és olvassam az igét. És én is ezeket írtam nagyjából föl, tehát hogy az én oldalamról kell egy akarat, egy döntés, ami nem automatikus, tehát ez nagyon küzdeni kell ezzel, így az elején legalábbis biztos. Aztán van, hogy menet közben is azért nem teljesen mindig úgy kelünk fel reggel, hogy így automatikusan bekapcsolnálunk ez a hit dolog. Én nálam ez azt figyeltem meg, hogy az ilyen fáradtság függő, mennyire vagyok fáradt, és akkor kicsit nehezebben tudok így ebbe az üzemmódba váltani, kapcsolni, de törekszem rá, meg... Ja, fölveszem a boxkesztyűt. Aztán, amit felírtam, a nyitott fül, és akinek van füle, hallja, meg azt is felírtam ebbe ide mellé még megjegyzésbe, hogy a két fülem között dől el. Ezt a Csabi szokta így, többször így őt hallottam ezt így idézni valahonnan, de ő is biztos idézi valahonnan. Van is egy tippem, de azt most nem akarok így ebbe így bele menni. Tehát nyitott fül, hogy halljam, igen. Én azt írtam még fel, hogy figyelem és koncentráció. Tehát nagyon figyelnem kell és koncentrálnom. De ezeket majd nem sokára itt még az én oldalamat egy kicsit jobban kifejtem majd ezek után. Azt írtam még fel, hogy nyitott, lágy, befogadó szív. Itt a magvető példázata alapján gondoltam ezt meg a zsidók 3, 7 és 15. Illetve van még egy ilyen gondolatom, hogy mély megértés. Itt volt egy görög szó erre, csak ezt elfelejtettem. Te Csabi, nem tudod véletlenül, hogy mi ennek a... Olyan jó vagy ebbe. Vagy Kolos, te? Nem tudod? Ez egy egyik tanításban hallottam, ami Bondi bácsi tanításában hallottam, valahol ő említette meg, hogy ez a mély megértés, hogy tessék? Hát nem az, hogy így nagyon, hogy egyé válik, hogy az értelmemmel befogadom, és a szívemben, és akkor mély megértés az, hogy gyakorlatilag magamévá fogadom, magamévá teszem, és a szívembe zárom ezt a dolgot. Réma? Az hasonló, de nekem valami más görög szó jutott, vagy ha van az emlékemben, csak nem ugrik be. Na mindegy, majd ha eszembe jut, lehet, hogy másik alkalommal majd akkor addigra megkeresem, és akkor megosztom majd veletek. Így majd vagy hogy mondják ezt így. Na mindegy, saját megtapasztalás és bizonyság, ezt is felírtam. Igen, ez az én oldalam. Isten oldaláról pedig szerintem minden adott. Ő Isten atya maga, aki Isten atya maga, ő maga, aki a szeretet, nagybetűvel, az a agapé, és szeret minket ezzel a szeretettel, azzal a szívvel szeret minket, és az ő akarata. Tehát, hogy ez mind adott. Ő maga, aki a szeretet, és az, hogy ő szeret minket, és az, hogy ő azt akarja, hogy mi higgyünk benne. Aztán az Isten oldaláról adott az, hogy az ige, az ő beszéde, ezt ő adja. Ott van a igébe, a Bibliába, lehet olvasni, gyakorlatilag mindenki számára elérhető, akár interneten is már, vagy bárhogyan hallhatjuk is, hogyha ilyen közösségbe járunk, és beszélgetünk más hívőkkel. Isten igéje is adott, az ő beszéde adott. Ő ezeket kimondta, elmondta, ezek adva vannak. Aztán Jézus, ő, aki ugye a hit szerzője, ő megszerezte, eljött, ő is adott, itt volt, eljött, megszerezte a hitet. Isten őt is adta nekünk. És aztán a Szent Szellemet, a Szent Szellemet is adta Isten. Ahhoz, hogy mi magunk, ha befogadjuk a Szent Szellemet, akkor fiakká leszünk, az ő gyermekeivé leszünk, az ő identitását örököljük Szent Szellem befogadásával. És még ugye a Galata 5.22-t írtam oda, hogy ott a szellem gyümölcseiben ott szerepel a hit, mint a gyümölcs, az egyik gyümölcs. Tehát ott is adott a hit, mint gyümölcs. Teremhetjük az életünkben, használhatjuk, élhetünk általa, magunkévá tehetjük ezt a hitet, és élhetünk általa, életet ad a Szent Szellem. És Isten mindezeken keresztül. Na nézzük akkor még egyszer az én oldalunk, vagy a mi oldalunkat, az én oldalamat. Az akarat és döntés nem automatikus, küzdeni kell érte. Itt igazából lehet, hogy csak ilyen nagy általánosságokban leírtam azt, hogy ez mit is jelent így a gyakorlatban, vagy elméletben, de aztán ez mindenkinek más a gyakorlatban, hogy föl kell adnom saját magam minden nap, minden pillanatban. Ugye, hogy az én akaratomat, meg vágyaimat, meg céljaimat, ezt így alá kell rendeljem Isten akaratának, és amit az igében olvasok, amit őtőle hallok, a beszédében hallok, mindazt ezek fényében kell úgymond újra gondolnom, újra terveznem, ezek alapján kell a napom minden napomat ezek alapján kell, hogy éljem és járjak ebben a hitben, és ez nem feltétlenül automatikus, nem feltétlenül megy könnyen, hogy amik voltak terveim, azokat így, vagy így volt valami elképzelésem, azt így nem tudom, elengedjem, és akkor helyette egy másikat fogadjak el. Másnak az akaratát teljesítsem, hogy másnak engedelmeskedjek, az én szabad akaratomat úgymond feladjam. Át kell adnom az irányítást Istennek az életem minden területe felett. Tehát itt is ugye, hogy nem csak minden nap, de nem, hogy az életem minden területe fölött. Tehát, hogy itt munkahely, vagy emberi kapcsolataim, a barátságaim, a családi kapcsolataim, párkapcsolatunk, akkor nem tudom én, a hobbim, meg minden, ami így eszünkbe jut, vagy az egészségünk, vagy nem tudom én, a testünkkel való időtöltés, hogy tornázzunk, vagy sportoljunk, vagy inkább lustálkodjunk, és feküdjünk, meg tévét nézzünk, ehelyett másra hív Isten minket, vagy nem tudom. Tehát, hogy alá kell rendelnem magam az ő akaratának minden helyzetben. Ez mondjuk az, hogy minden helyzetben, megint egy olyan, hogy vagyok egy szituációban, hogy viselkedek abban a helyzetben. Úgy, ahogyan én nekem jól esik, ahogy azt gondolom, hogy így flagmám, vagy mit tudom én, így, hogy megtanultam a szüleimtől annó, akik nem hittek, vagy és a többi, vagy pedig úgy, ahogy Isten mondja, hogy nem tudom, szeressétek a fele barátaitokat, ne átkozzátok, hanem áldjátok őt, meg tartsd oda a másik orcádat, kinek van kedve még egy pofont kapni a másiktól. De Isten ezt mondja, hogy ne üss vissza, hanem imádkozz érte. Ki kell lépnem a komfortzónámból, ez ugye a kényelem, hogy olyan jó, nem tudom én, így. Nem tudom úgy utazni, hogy be van dugva a fülem, és zenét hallgatok, meg el vagyok, meg nézem a telefonomat a villamoson, olvasgatok, stb. És lehet, hogy Isten meg arra hív, hogy figyelj, ott ül egy ember, valaki ott a villamoson, ez most csak egy példa, nem biztos, hogy ezt meg kell csinálni, csak mondom, ilyen most kitalált dolog, de bármilyen egyezés a valósággal, az csak a tudjuk, hogy véletlenek nincsenek, de mindegy, nem folytatom. Szóval, hogy lehet, hogy valaki ott éppen segítségre szorul, vagy azt látjuk, hogy nem tudom, vagy Isten arra hív, hogy figyelj, menj már oda hozzá, aztán beszélgessél vele így rólam, mondjál neki pár dolgot, vagy valami. Nem mindig ilyen konkrétan szól, de lehet, hogy akár egy utcamissziónál például. Olyan jó otthon pihenni, ülni, meg csak úgy hazamenni munka után, és csak úgy lenni. De lehet, hogy az utcamisszióra is jó kimenni, és akkor ott így emberekkel beszélgetni Istenről, kilépni a komfortzónából. Én azt tapasztaltam, hogy megéri, és sokan mások is ezt tapasztalták, ott a zsidók 11-ben ott vannak a felsorolva, akik a hittek Istennek, és az életükben sok jó bizonyság volt, jó bizonyságuk volt Istennel kapcsolatban, hogy megéri Istennel egy akaraton lenni, és áldás van azokon, akik benne hisznek, és őt keresik, és cselekszik az ő akaratát. És hát így a egyik legjobb példa Jézus, aki ebben is előttünk áll, hogy az Isten milyen nagy dicsőségben részesítette őt az ő hitéért. Már nem a keresztre feszítésre gondolok, hanem a feltámadásra, és ott ül az Isten jobbján, és onnan jön elítélni élőket és holtakat, ez a hiszek egy krédóban, krédóból egy rész. Na de mindvégig hitt és kitartott Isten mellett. És ez a lényeg. Lehet, hogy Isten biztos nem arra hívott el minket, meg már nem, ez, ő már egyszer mindenkor ezt elvégezte, szóval nekünk nem kell a kereszten úgymond szenvednünk, de De vannak dolgok, amiket Isten szeretne rajtunk keresztül elvégezni, és ha ezt mi odaállunk, és engedelmesen tesszük, akkor biztos, hogy ez nekünk áldás lesz, meg másoknak is. Nyitott fül, akinek van füle, hallja, ezt szokta Jézus mondani, amikor egy példázatot mond, hogy akinek van füle, hallja. És hogy a két fülem között dől el. Tehát itt arról van szó, hogy hallom Isten igéjét, és hallgatok az ő szavára. Tehát nem csak beengedem a fülemen, a másikon meg ki, hanem beengedem, itt megrágom a két fülem között, és leengedem ide, nem a pocakomba, hanem a szívembe. És ott hagyom, hogy ott ez ülepedjen, meg munkálkodjon, meg kifejtse a jótékony hatásait, és átformáljon engem, és utána ebből erőt merítve hittel rájak Isten szavára és igéjére, és cselekedjem, amit ő mond. És aztán azt írtam még, hogy az ő beszédét hallgatom, és ráfigyelek. Nem másnak a beszédét hallgatom, nem másra figyelek, hanem ő rá, mert sok minden mást is lehet hallgatni, de az nem hoz életet. Nem fog életet adni, meg áldást adni senkinek se. Elhiszem és ráállok az ő igéjére. Hát ezt így az előbb is, ahogy mondtam, hogy tehát nem csak meghallom, vagy nem csak hallgatom, hanem ezt így úgy befogadom, hogy én ezt egy ilyen igazságnak tekintem, igazságnak tartom, és ez szerint fogom élni az életemet. És ehhez igazodok, ehhez fogom igazítani magamat, a döntéseimet, a gondolataimat, céljaimat, a vágyaimat, tetteimet, a viselkedésemet, mindent. Ehhez fogom magam igazítani. Egy vezér elvszerűségnek mondanám talán. Azt tartom igaznak, amit ő mond, és nem azt, amit mások mondanak, vagy amit az érzékszerveimmel érzékelek. Hát igen, itt ugye a hit hallásból van. Tehát az egyik érzékszervem mondjuk a fülem, de itt nem feltétlenül a fizikai fülre gondolok, hanem a szívemnek a fülére, ami úgy befogadja, meg beengedi amit Isten mond. És ugye Isten, amit mond az igéjében, az sokszor olyan nehéz elhinni, meg mert hogy nem azt látjuk, meg nem úgy látjuk a világot, meg nem, vagyis hát, hogy mondjam, tehát az érzékszerveink azok így hajlamosak minket becsapni, és vagy tehát nem látunk túl, mert ugye ott volt szó arról, hogy a nem látható dolgokból állnak elő a láthatók, és ha mondjuk van egy egészségügyi probléma például, és elmegyünk egy orvoshoz, és az mond valamit, meghallom a fülemmel, meg érzem, hogy tapasztalom, hogy valami nyom, fáj, szúr, nem mozgok úgy, ez mondjuk saját tapasztalat, és hogy oké, ezek a jelek, testi jelek, fizikai jelek, de ezek a látható jelek. És mik a nem láthatók, amiket Isten mond, amit nem látok szememmel, meg fülemmel, nem tudom tapintani, de Isten azt mondja, hogy sebei által meggyógyultam, Jézus sebei által meggyógyultam, meg hogy tudom, Jézusban tökéletes vagyok, és helyreálltam. Gyakorlatilag ezek azok a dolgok, amiket nem látunk, de hittel el kell fogadjunk, és ebben kell higgyünk, és ezt tartsuk igaznak, amit Isten mond. Mert Isten azt mondja, hogy te, mivel hogy hiszel Jézusban, ezért te meggyógyultál, helyreálltál, ő benne minden bűnöd meg van bocsátva, és el vagy fogadva, és szeretve vagy, és nagyon drága vagy, és értékes vagy. És lehet, hogy a világ meg, vagy akár barátok, vagy nem barátok, úgymond osztálytársak például máshogy néznek ránk. Nem az a lényeg, hogy ők mit mondanak, hanem az, hogy Isten mit mond rólunk, és ebbe hiszünk, erre állunk rá. Figyelem, koncentráció. Hűha, nagyon elment az idő. Azt hittem, hogy nem leszek ilyen hosszú. Figyelnem és koncentrálnom kell Isten igéjére és Isten lényére, mert vannak dolgok, amik el akarják folytani Isten igéjét az életemben, és a hitemet rombolni akarják, és gyengítik, és hatástalanítják a hitemet. Ilyenek például a hitetlenség, a kételj, a kemény szívűség, a gonosz munkája, nem tudom, hogy a gonosz így próbálkozik, és jön mindenféle próbálkozással. Az üldöztetés, nyomorgatás, világ gondja, a gazdagság, üldöztetés, nyomorgatás, például, hogyha valaki csúfolódik, ilyenre gondolok például, vagy így hátrányosan megkülönböztet, mondjuk kerüli a velem való kontaktust, például, hogy is mondják, ez diszkriminációnak diszkriminál. A világ gondja, ugye, mindenkinek megvan a maga gondja, baja, amivel küzdeni kell nap, mint nap. Gazdagság, családsága, hát ezek nem biztos, hogy mi vagyunk. A gazdagság, családsága. Na de, ezek mind el akarják folytani. Tehát nagyon figyelnem kell, koncentrálnom kell Isten igéjére, és az ő lényére, hogy ő hűséges, és jó, és igaz, és szeret engem, ő a szeretet, és megtartó, és teremtő, és helyreállít, mindenható, tehát mindezekre oda kell figyeljek, hogy stabilan álljak a talajban, ahova. Vagy a talajon. Aztán nyitott, lágy, befogadó szív magvető példázatából vettem ezt a gondolatot, hogy vagy egy ilyen analógiát, hogy a nyitott lágy befogadó szív az a jó talaj a mag számára, az Isten igéje számára, ami 30, 60 és 100-szoros termést is tud hozni, amikor a növény megtermi a gyümölcsét, vagyis az ember stabilan hisz Istenben, és egy akaraton van vele, cselekszi azt az ő akaratát. És itt a megkeményedett szívvel kapcsolatban viszont másik igerészből vettem ki egy részt, hogy vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Itt kimarad egy kis rész. E mondás szerint, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Ez a zsidók 3, 12 és 15-ös versei. Mint igazából itt ez egy visszacsatolás arra, hogy a kemény szív, a gonosz, hitetlen gonosz szív, a megkeményedett szív az képes arra, hogy hitetlenek legyünk, és elszakítson minket Istentől. Erre vigyázzunk. A saját megtapasztalás, és a bizonyság. A Jakab írja levelében, hogy mert amiképpen holt a test lélek nélkül, aképpen holt a hit is cselekedet nélkül. Tehát önmagában nem elég, hogy hiszünk, hanem a hitünkből fakadóan cselekedjünk is. Például itt a magvető példázatát vettem megint alapul, hogyha elvetjük a magot, azzal a hittel vetjük el, hogy majd sok termést fog hozni belőle a felnövekvő növény. Aztán, ha ha ezt belegondolunk, akkor ez nem csak abból áll, hogy elvetjük a magot, és akkor ott hagyjuk, mert abból is lesz valami, de hogyha nem elég csak elvetni és várni, hanem gondoznunk is kell. Néha meg kell locsolnunk, hogyha szárazság van, nem kap elég vizet, nem kap elég esőt. Meg kell kapálni, hogy a víz is jobban le tudjon jutni a gyökerekhez, hogy onnan fel tudja szívni, mert különben elpárolog a víz, hogyha nem jut le a talajba. Aztán ki kell gyomlálni, hogyha körül növik a gyomnövények, mert akkor meg elfolytják, és azért nem fog jó termés lenni rajta. Aztán van, hogy meg kell védeni a kártevőktől, mert bogarak, meg mindenfélék így rászállnak, és rámásznak, és akkor ez is okozhatja azt, hogy nem lesz jó termés. Ezek mind akadályai annak, hogy jó termés legyen a növényen. Isten viszont azt akarja, hogy jó termésünk legyen. Ő azt szeretné, hogy jó termése legyen annak a növénynek, amit ránk bízott. Ő ad hozzá esőt, ő adja a növekedést első körben. Aztán ad hozzá esőt, napsütést, erőt ad nekünk a munkához, és még sok minden mást is. Ezeket már nem írtam oda, meg nem is nagyon volt rá időm, hogy végig gondoljam, de nagyjából ezekre van szükség. És a lényeg, hogy egy akaraton kell lennünk vele, és azon lesz áldás. Tehát, hogy ő azt akarja, hogy jó termés legyen, nekünk is azt kell akarnunk, hogy jó termése legyen ennek a növénynek, és áldás legyen nem csak nekünk, hanem mások számára, és akkor tudunk belőle adni. Sok almánk lesz a fán, akkor úgyse bírjuk mindent megenni, adunk belőle másoknak is, aki örülni fog neki, aki körülni fognak neki, és Isten fogják dicsőíteni érte. Saját megtapasztalás, bizonyság továbbra is. Szükség van arra, hogy megtapasztaljuk Isten jelenlétét az életünkben, és legyenek bizonyságaink, hogy hitelesen tudjunk másoknak beszélni arról, hogy Isten mennyire szeret minket, és hogy ma is cselekszik. Ezek ilyen saját gondolatok, de ezek alapján álltak össze bennem. Illetve mi magunk is Isten eszközeivé válhassunk mások életének megmentésében és megáldásában. Isten szellem, és mi vagyunk az ő teste, aki hiszünk ő benne. Akarnunk kell az ő áldásait, a csodáit, hogy megtörténjenek, mert csak akkor fogjuk ezeket megtapasztalni. Hát igen, hogyha nem akarjuk, akkor nem fogjuk megtapasztalni őket. És akkor Isten se nagyon fogjuk megtapasztalni, hogy ő itt van, jelen van. Ő a javunkat akarja, és azt akarja, hogy életünk legyen ő általa. Ja. Ez csak így felolvasom. Aztán itt még egyszer ez az ige hely, amit így még egyszer így kimásolva. Ez már Károli, revideált Károliból. És Jézus felelvén mondanékik, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj föl és ugorjál a tengerbe. Az látszik azért, hogy az ott egy hegy, ugye? Jó. Ennek a hegynek, mondjátok. Kelj föl és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom nektek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz néktek, meg lesz annéktek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa nektek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ja, igen, a lényeg, amit így kiemeltem most, amit leginkább a témához kapcsolódik, hogy szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Erre is vannak nagyon jó példák a Bibliában. Nekem ehhez kapcsolódóan mondjuk Jézus mindenképpen elsőként, de ott van például a vérfolyásos asszony, aki hitt végig abba, hogyha megérinti a ruháját, akkor meg fog gyógyulni. Akarta, hogy meggyógyuljon. Isten is akarta, hogy meggyógyuljon. És végig hitt abba, hogy meg fog gyógyulni, hogyha megérinti a ruháját. Vagy ami még, ami Jézus is csodálkozott rajta a hitén, például a kapernaumi százados, hogy azt mondta, hogy ne gyere el, csak mondd, hogy meggyógyul. És tudom, hogy meg fog gyógyulni. És ez is egy tök jó példa, hogy nem kételkedett egy percig sem abban, hogy meg fog gyógyulni a szolgája. Meg még sok mindenkinek mondta Jézus, hogy menj el, ott a hited megtartott téged, vagy legyen a te hited szerint, és meggyógyult. És hogy ezek jó példák erre, hogy mi is szerintem így kell, hogy higgyünk, hogy akarjunk Istennek, legyünk egy akaraton Istennel, akarjuk azt, amit ő akar, higgyünk ő benne, figyeljünk rá, koncentráljunk mindig rá, és cselekedjük azt, amit ő mond, és tuti biztos mit is mondtál, Csenge, hogy nem szívjuk meg. Tuti biztos, hogy nem járunk pórul, és tuti biztos, hogy ellenkezőleg áldottak leszünk, és jó dolgunk lesz, és higgyetek, legyen hitetek Istenben. Amen.